12. fejezet, amely leírja Pickwick úrnak egy nagyon nevezetes lépését, amely lépés nem csupán az ő életében, de egyúttal ebben a történetben is korszakot alkot. Pickwick úr lakása a Goswell utcában szerény volt ugyan, de mind a mellett nem csak nagyon csinos és kényelmes, hanem roppant alkalmas szállás az olyan magafajta kutató és gondolkozó szellemnek. Nappali szobája az első emeleten volt. Hálószobája a másodikon, az utcára nézett, és így, akár a dolgozó szobájában ült az íróasztalánál, akár hálószobájában állt a tükre előtt, ezen a népszerű és sűrű forgalmú útvonalon egyformán módja volt tanulmányozni az emberi természet sokféle változatát. Szállás adónője, Bardelné asszonyság, egy Istenben boldogult vámtiszt özvegye és örököse, kellemes arcú, élénk természetű, jóra való asszony volt, született szakács tehetség, aki tanulmány és hosszas gyakorlat révén rendkívüli hozzáértésre tett szert ezen a téren. Sem gyermek, sem cseléd, sem baromfi nem volt a háznál. Rajtuk kívül nem volt más lakója, mint egy nagy darab úr és egy kisfiú. Előbbi egy albérlő, utóbbi pedig Bardelné magzata. A behemót úr minden este pont 10-kor otthon volt, és szépen bebújt keskeny francia ágyába, az udvarra néző szobájában. Bardel úrfi gyermeki játékainak és testgyakorlatainak a szintere a környék járdáira és csatornáira szorítkozott. Tisztaság és csönd uralkodott az egész házban. És Pickwick úr akarata volt ott a törvény. Mindazok szemében, akik előtt a házirend epontjai nem voltak ismeretlenek, és akik ismerték Pickwick úr bámulatos lelki fegyelmezettségét, feltétlenül rejtélyesnek és megfejthetetlennek tűnt volna fel magatartása és viselkedése az Eatonsville-i utazás napja előtt való reggelen. Gyors léptekkel járt föl alá a szobában. 3 percnyi időközökben kidugta fejét az ablakon, minduntalan az órájára nézett, és szokatlan türelmetlenségének még számos egyéb jelét is adta. Nyilvánvaló volt, hogy valami nagy dolog van készülőben, de hogy mi? Azt még Bardelné asszonyság sem tudta volna kitalálni. Bardelné, mondta végre Pickwick úr, amikor ez a szeretetre méltó nőszemély már majdnem elkészült a hosszasra nyúlt portörléssel. Tessék, felelte Bardelné, sokáig elmarad a kisfia. Ó, hiszen hosszú az út a boróig, uram, felelte Bardelné. Ó, mondta Pickwick úr, már az igaz, nagyon igaz. Pickwick úr megint elhallgatott, Bardelné asszonyság pedig tovább törülgette a port. Bardelné, szólalt meg Pickwick úr néhány perc múlva. Tessék, mondta ismét Bardelné. Mit gondol? Két személy ellátása vajon sokkal többe kerülne, mint egy személyé? Ó, Pickwick úr, mondta Bardelné asszonyság, elpirulva a főkötője széléig, mert úgy rémlett neki, mintha lakója házassági szándékkal hunyorgatna feléje. Ugyan már, Pickwick úr, miket kérdez? De hát mit gondol? Kérdezte Pickwick úr. Hát, az attól függ, felelte Bardelné, s a portörlője közeledni kezdett Pickwick úr könyökéhez, mely az asztal szélén nyugodott. Hát, tetszik tudni, az attól függ jó részt, hogy ki az a személy, hogy takarékos és dolgos-e az illető. Pickwick úr. Nagyon igaz, mondta Pickwick úr, de azt hiszem, hogy az illetőben, akire én gondolok, és közben nyomatékosan ránézett Bardelnéra, az illetőben megvannak mindezek a jó tulajdonságok, és azon felül rendelkezik bőséges élettapasztalattal is, és van magához való esze, aminek én nagy hasznát vehetem, tudja, Bardelné asszonyság? Ugyan már, Pickwick úr, mondta Bardelné asszonyság, és megint elvörösödött egészen a főkötője széléig. Meg vagyok róla győződve, mondta Pickwick úr, aki lassan tűzbe jött, mert ez rendszerint megesett vele, ha olyasmiről beszélt, ami érdekelte. Igen, meg vagyok róla győződve. És hogy megvalljam az igazat, Bardelné, én már el is szántam rá magamat. Egek ura, kiáltotta Bardelné asszonyság. Ön nyilván különösnek fogja találni, folytatta a szeretetre méltó Pickwick úr, jóindulatú pillantást vetve szállásadó nőjére, hogy sohasem kérdeztem meg a maga véleményét erről a dologról, sőt, még csak szóba sem hoztam mind a mai napig, ma reggelig, amikor elküldtem a kisfiát hazúról. Ugye? Bardelny asszonyság csak egy pillantásával tudott válaszolni. Messziről már régóta imádta Pickwick urat, de most egyszerre a szerencsének oly csúcsán találta magát, ahová a legvérmesebb és legvakmerőbb reményei sem mertek soha vágyakozni. Pickwick úr megkéri a kezét, ráadásul jól megfontolta a dolgot. A kisfiát elküldte a boróba, hogy ne legyen útban. Milyen tapintatos, milyen okos. Nos, mondta Pickwick úr, hát, mi a véleménye? Ó, Pickwick úr, mondta Bardelny az izgatottságtól remegő hangon, ön nagyon jó hozzám, uram. Egy csomó fáradtságtól megkímélem majd ezzel, ugyebár, mondta Pickwick úr. Ó, én sohasem törődtem a fáradtsággal, uram, felelte Bardelny asszonyság, és ezután persze még kevésbé kímélem majd magam, hogy még jobban meglegyen velem elégedve, mint azelőtt, hanem igazán ön... Olyan jó hozzám, Pickwick úr, hogy ennyire törődik az én elhagyatottságommal. Ó, biztosíthatom, mondta Pickwick úr, hogy erre nem is gondoltam. De ezentúl majd, ha Londonban leszek, legalább mindig lesz valakie, aki mulattatja. Annyi bizonyos. Annyi bizonyos, hogy nagyon boldog asszony lesz belőlem, mondta Bardelny asszonyság. És kisfiának is, folytatta Pickwick úr. A drága lelkemnek, vágott közbe Bardelny az anyai sóhajjal. Neki is lesz pajtása, folytatta Pickwick úr, méghozzá nagyon jókedvű pajtása, aki fogadni mernék, egy hét alatt több mókára tanítja majd meg, mint amennyit egy esztendő alatt tanult volna, mondotta Pickwick úr, higgadtan mosolyogva. Ó, maga drága aranyos, mondta Bardelny asszonyság. Pickwick úr hátra hőkölt. Ó, maga édes, kedves, hamis ember, mondta Bardelny asszonyság, és minden teketória nélkül fölpattant a helyéről, s könnyek, zápora és zokogások özönek közepette, Pickwick úr nyakába borult. Irgalmas egek, kiáltotta Pickwick úr hüledezve, Bardelny, édes jó asszonyom, úristen, micsoda helyzet, szedje össze magát, könyörgöm, mire való ez Bardelny, még ránk nyit valaki? Ó, csak hagy nyisson, kiáltott fel Bardelny szilajhívvel, sohasem hagyom el magát, drága, édes, jóságos lélek. És Bardelny ezekkel a szavakkal még szorosabban átkarolta Pickwick urat. Kegyelem, kegyelem, mondta Pickwick úr, és nagy erőködéssel próbált kiszabadulni. Valaki jön föl a lépcsőn, hallom, bocsásson, bocsásson, szabadon kérem, hiszen maga jó asszony, engedjen el. De se kérésnek, se könyörgésnek, se tiltakozásnak nem volt itt foganatja, mert Bardelny Pickwick úr karjaiba ájult, s mielőtt még le tudta volna ültetni őt valahová, betoppant a szobába Bardell úrfi, és betessékelte Tupman, Winkle és Snodgrass urakat. Pickwick úr megdermedt és megnémult. Ott állt az édes teherrel karjaiban, és üres tekintettel bámult barátaira, anélkül, hogy még csak eszébe is jutott volna üdvözölni őket, vagy megmagyarázni a helyzetet. A pickwickisták viszont nagy szemeket mereztettek rá, Bardell úrfi pedig nagy szemeket meresztett valamennyiükre. A klubtagok elképedése olyan észbontó, Pickwick úr zavara olyan bénító volt, hogy mindnyájan megmaradtak volna ebben a helyzetben, ami csak vissza nem nyeri eszméletét az asszonyság, ha serdülő fiacskájából szép és megható módon ki nem tör a gyermeki szeretet. Ez a gyermek, aki testhez álló bordás bársonyruhát viselt, öklömnyi részgombokkal, eleinte zavarodottan és tanástalanul állt a küszöbön, de félig éretlen kis elméje lassanként felfogta, hogy anyjának nyilván valami személyes bántódása esett, és minthogy ennek okát Pickwick úrban látta, csíptesni és csapkodni kezdte a halhatatlan férfi hátát és lábát, amennyire csak karja erejéből és indulatos haragjától kitelt. Lökjétek ki ezt a kis haszontalant, mondta a kétségbe esett Pickwick úr, elment az esze. Mi történt? Kérdezte a három elképett pikvikista. Tudom is én, felelte Pikvik úr mérgesen. Vigyék innen ezt a fiút. Winkle úr el is cipelte a szoba másik végébe a rikoltozó és rukkapáló finom csemetét. No, segítsenek hát lekísérni az asszonyságot. Ó, már jobban vagyok, mondta Bardelné gyönge hangon. Engedje meg, hogy fölajánljam a karomat, mondta az örökké lovagja Stapman úr. Köszönöm, uram, köszönöm, kiáltotta Bardelné hisztérikus izgalommal. Ennél fogva le is vezették a lépcsőn, szerető fia pedig követte. Meg nem foghatom, mondta Pikvik úr, amikor barátai visszatértek, meg nem foghatom, hogy mi lelte ezt az asszonyt. Nem mondtam én neki egyebet csak azt, hogy föl akarok fogadni egy inast, és ettől esett ilyen különös önkívületbe, hogy az imént látták. Roppant furcsa dolog. Roppant furcsa, mondta a három jó barát. Szörnyű visszás helyzetbe hozott, folytatta Pikvik úr. Az már igaz. Így hangzott a tanítványok válasza, miközben halkan köhécseltek, és nagyon tamáskodó pillantásokat vetettek egymásra. Ez a viselkedés nem kerülte el Pikvik úr figyelmét. Észrevette hitetlenségüket. Nyilvánvaló volt, hogy gyanúba fogták. Egy ember vár kint a folyosón, mondta Tapman úr. Biztosan az az inas, akiről beszéltem, mondta Pikvik úr. Értekültem ma reggel a boróba. Snodgrass, legyen olyan jó, hívja be. Snodgrass úr eleget tett a kérésnek, és Samuel Weller úr nyomban be is állított a szobába. Ó, emlékszik rám, ugye? Mondta Pikvik úr. Hogy ne emlékeznék, mondta Sam, egy jó akaratú kacsintással. Fura kis hajsza volt, de hát kifogott magukon, értette a csíziót, igaz-e? Hagyjuk ezt, most szakította félbe Pikvik úr sietve. Másról szeretnék beszélni magával. Üljön le. Köszönöm, uram, mondta Sam, és minden további biztatás nélkül helyet foglalt, miután kiakasztotta ócska fehér kalapját az ajtó elé. Bizony már nem nagyon szép kalap, de éppen az én fejemre való, és nagyon csinosan festett, amíg a karimája le nem szakadt, magyarázta Sam. A karima nélkül viszont sokkal könnyebb, és ez is valami. És minden lyukon keresztül jön egy kis levegő, ami szintén ér valamit. Nem árt a jó szellőztetés, szoktam mondani. Miután előadta ezt a felfogását, Samuel Weller úr nyájasan rámosolygott az egybegyűlt pikvikistákra. De most már térjünk a tárgyra, amiért ma reggel magáért küldtem, mondta Pikvik úr. Ez az uram, szólt közbe Sam, csak ki vele, mint az egyszeri apa mondta a fiának, amikor az lenyelte a krajcárt. Először is azt szeretném tudni, mondta Pikvik úr, hogy megvan-e elégedve a mostani helyével. Mielőtt erre megfelelnék, uram, mondta Samuel Weller úr, először is azt szeretném tudni, hogy vajon tudnak-e szerezni nekem valami jobb helyet. A csöndes jóindulat halvány mosolya csillant meg Pikvik úr arcán, amikor így szólt. Félig meddig már elhatároztam, hogy én fogadom szolgálatomba. Csak ugyan, mondta Sam. Pikvik úr helyben hagyólag bólintott. Fizetség? Kérdezte Sam. Évi 12 font, felelte Pikvik úr. Ruházat? 2 rend ruha. Munka? Engem fog kiszolgálni, és utazásainkon az urakkal együtt elkísér majd bennünket. Áll az alkú uram, jelentette ki Sam erélyes hangon. Elszegődtem egy magányos úrhoz, és a föltételekre nézve megegyeztünk. Szóval elfogadja az állást? Kérdezte Pikvik úr. De még mennyire, felelte Sam. És ha a ruhák csak fél annyira is úgy rámillenek majd, mint a helyem, hát akkor nem lesz semmi baj. Bizonyítványt persze hozhat, mondta Pikvik úr. Erre nézve tessék tudakozódni a fehér szarvas fogadósnéjánál, felelte Sam. Beállhat már ma este? Akár ebben a minutában felvehetném a Libériát, ha itt volna, mondta Sam jókedvűen. Jöjjön el ma este 8 órakor, mondta Pikvik úr, és ha az értesüléseim kedvezőek lesznek majd, gondoskodom ruháról. Egyetlen megbocsátható kis ballépését leszámítva, amelyben vele egyformán osztozott egy kézilány, Weller úr előélete annyira fethetetlennek bizonyult, hogy Pikvik úr még aznap este bízvást szolgálatába fogadhatta. Azzal a gyorsasággal és eréllyel, melyet ez a rendkívüli ember nem csak nyilvános cselekedeteiben, de összes magán ügyeiben is tanúsított, új inasát rögtön elvitte egy olyan boltba, ahol vadonatúj és uraságoktól levetett férfi ruhák kaphatóak, s ahol az embert megkímélik a mértékvétel kényelmetlen és kellemetlen zaklatásától. És mielőtt még leszállt az éjszaka, Weller úr egy szép szürke kabátban feszített, a PK betűs gombokkal, fekete kokárdás kalappal, vörös csíkos mellényben, világos térnadrágban és lábszárvédőben is, ehhez járult még sokféle egyéb szükséges holmi, amelyeket felsorolni nagyon hosszadalmas volna. Már most, mondta az átalakult külsejű, újdonsült, amikor másnap reggel elfoglalta a helyét az Eatonsville-i postakocsi tetején, már most csak azt szeretném tudni, hogy inas vagyok-e, vagy lovász, vagy vadőr, vagy pedig szántóvető. Úgy festek, mint egy vegyes felvágott mind a négy féléből. No, de se baj. Lesz részem egy kis levegőváltozásban, sok-sok látnivalóban, kevés tennivalóban, és ez nem kismértékben a kedvemre való. Így hát, csak azt kiáltatom, hogy sokáig éljenek a pikvikisták.